Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek! Az embernek alaptapasztalata az, hogy számtalanszor hallott tanítást, igazságokat nem ért meg, vagy nem jól ért meg, és vannak olyan alkalmak, amikor ugyanaz az igazság, vagy esetleg egy új tanítás egészen eleven módon belénk ül, belénk ívódik, megragad bennünket. Ennek persze sok oka és összetevője lehet ennek a jelenségnek és tapasztalatnak. Az mindenképpen ide tartozik, hogy az a szituáció, az a lelkiállapot, amiben vagyunk, az nagyban segít, vagy éppen nehezítheti is a hallott igazságnak a megértését. Ezen a mostani órán, amikor 16. Benedek pápánkra emlékezünk, hálát adunk az ő főpapi szolgálatáért, az ő pápaságáért, akkor talán helyén való, hogy ebben a katekézisben ne az előre kiadott terv szerint Jézus Krisztus szenvedéséről, szenvedésének a történetéről tartsam a katekézist, hanem a pápaság intézményéről. Nem is pusztán egy történelmi eszmefuttatást szeretnék tenni, nem is teológiai gondolatokat kiemelni csupán, hanem sokkal inkább onnan megközelíteni ezt a nagy ajándékot, hogy a pápa Isten ajándéka a hívő nép számára, vagy egészen egyszerűen így is fogalmazhatjuk, miért jó, hogy van pápánk. A pápaság intézménye, a pápa személye, esetleg néhány cselekedete sokszor a vitáknak a keresztüzében találja magát. Mindenképpen egy sokszor vitatott, sokféle módon értelmezett tanításról van szó, akár az egyház történelmünket nézzük, akár olyan külső tapasztalatokat, megfogalmazásokat, amelyek éppen az egyházban a pápaság intézményét vélték úgy megjelenni, fölfedezni, mint amit igen nehéz elfogadni, vagy sokszor talán a botrány köveként is jelent meg. Miközben mi úgy tekintünk pápára, mint Krisztus helytartójára, mint az egyháznak a vezetőjére, mint az isteni gondviselésnek az ajándékára. Legtöbbünk számára a pápa személye, egyáltalán a hivatal, a pápaságnak a hivatala nem is annyira a vitát vagy a kérdéseket emeli ki, hanem sokkal inkább biztonságot jelentő tapasztalat. Milyen jó, hogy van. Milyen jó, hogy lehet hallani a hangját. Milyen jó, hogy sok millió, milliárd ember úgy tekint rá, mint Krisztus megjelenítőjére, képviselőjére. Milyen jó odafigyelni hivatalos tanítására, mennyire fontosak számunkra emberi gesztusai, hányszor nézzük ugyanazokat a fotókat, ahol egy-egy útjáró számolnak be, egy-egy találkozás eseményeit rögzítik, mert pontosan tudjuk, az ő személyében egyszerre van jelen az egyháznak a titka. Egyszerre van jelen az isteni és az emberi. Keressük az embert, akarjuk értelmezni, de örülünk az Isten biztonságának és bizonyosságának. Sok esetben leegyszerűsített gondolkodásmóddal találkozunk a pápával, pápaság intézményével kapcsolatban. Ő egy hierarchikus szervezetnek az első embere, ő a felelős, ő az, aki kiadja az utasítást, ő az, aki gondoskodik mindenkiről, vezet egy nagy intézményt, számtalan püspökkel, pappal, szerzetessel, világi hívővel. Ő az, akinek nagy jelentősége van az államok között. Ő az a személy, és ő annak az intézménynek, piciny országnak a vezetője, aki talán sokszor támadásoknak van kitéve, mégis a legtöbb kormányfő, államfő szinte látogatásai közül elsőként vele szeretne találkozni. Mint egy tekintélyt szerezve, tekintélyt kölcsönözve, erkölcsi tekintélyt is azzáltal, hogy őt fogadja a pápa. Ellentmondás, nehezen értelmezhető kettősség, sokszor leegyszerűsített megközelítés, sokszor talán, mert nem nagyon érthető, mert csak a hittel értelmezhető, ezért az ő titkok tudását valamiféle rejtett, eltitkolt tudásnak minősítik, és így próbálják bemutatni, amit meg kell fejteni, ahová be kell hatolni, ahol valami rejtély megoldódik, és aztán eltűnik a misztérium, marad az ember, az intézménynek a vezetője, az első számú, akiről mindenkinek van véleménye, és meg is fogalmazhat véleményt. Nekünk pedig ő Krisztusnak megjelenítője, Krisztus ígérete, Krisztus ereje és hűsége, Krisztus embersége, Krisztus emberi törékenysége, Krisztus korhoz kötöttsége, megtestesülésének a tapasztalata, az egyháznak a misztériuma. Egy emberben, egy személyben, aki valamilyen történelmi körülmények közül jön, valamilyen emberi és kulturális tapasztalattal rendelkezik, és mégis ugyanazt a Krisztust követi teljes egészében, végérvényesen, visszavonhatatlanul. Sajátos és egészen konkrét tapasztalat ez számunkra most ezekben az órákban. Mi is föl tudjuk idézni 16. Benedek pápánk életének fő eseményeit. Talán el is gondolkozunk azon, hogy míg az előző pápának a nevét alig-alig emlegetjük, mindig csak II. János Pálként emlegetjük, pedig nagyon sokszor őt nem 16. Benedekként, hanem Ratzinger bíborosként, a hittudósként szemléljük. Mert mi már csak ilyenek vagyunk. Mindig kell valami ismertető jel, valami, ami megragadja az ő egyéniségét, személyiségét, megragadja az ő szolgálatának a kiteljesedését. A mai katekézisben tehát néhány gondolatot szeretnék megosztani a pápaság szolgálatával, intézményével, kialakulásával kapcsolatban, biblikus háttérből, majd néhány történelmi szempontot szeretnék kiemelni, sajátos hatalmáról néhány gondolatot, és arról is néhány gondolatot. Miért is örülünk annak, hogy van pápánk? Talán érdemes most ezt a kérdést is föltenni, amikor néhány perc múlva nem lesz, akit megszoktunk, nem lesz, akit ismerünk, mert ő visszavonul, és imádságban, csöndben, háttérben szolgálja az ő népét, akit rábízott az Úr. Kiinduló pontként szeretném felolvasni Máté evangéliumának 16. fejezetének egy részletét. Amikor Jézus Fülöp Cezáreának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondotok, ki vagyok? Simon Péter válaszolt, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus erre azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Hát ti mit mondotok? Ki vagyok? Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. A legegyszerűbb, legteljesebb hitvallás ez. Krisztus, Isten fia, megváltó. És ez a megvallás egy új szolgálatot, új identitást ad Péter apostolnak. Te pedig szikla vagy. Szikla, és én erre a sziklára építem az egyházamat. A szikla képe az Ószövetségben összekapcsolódik Isten hűségének a képével. Ahogyan egy szikla ott áll, és dacol idővel, viharral, esővel, hóval, jéggel, bármivel, csak ott van, úgy Isten hűsége is. És amikor azt mondja Jézus Péternek, te pedig Péter vagy, azaz kőszikla vagy, abban a pillanatban azt mondja, te vagy az én irgalmam, te vagy az én hűségem, te vagy az én bizonyosságom, te vagy az, aki nem vesznek erőt a pokol kapui sem, mert a te hűséged az enyém, mert én erősítlek meg, mert bennem bízhatsz, mert én nem vonom vissza az embereknek adott hűségemet és szeretetemet. Érdekes megfigyelni, Jézus, amikor megkezdi nyilvános működését, akkor a maga vonzó, varázslatos egyéniségével, személyével, tanításával embereket vonz maga köré. Mennek és órákon át hallgatják, majd aztán kiválaszt közülük tanítványokat, aztán kiválasztja a 72 közül, a több száz közül a 12-t, akiket apostolnak nevezel. Jézus Krisztusnak a tanítása személyes kapcsolatot teremt, és személyes kapcsolatot kíván rögtön. Formáló erővel jelenik meg, és ebben a kapcsolatban, ebben a formáló erőben egészen sajátosan ismeri meg az ember a megszólított önmagát, ismeri fel saját képességeit, korlátait, vágyait, de egészen sajátos és új módon ismeri fel a világot is. Új módon tapasztalja, új módon ismeri meg. És ez az új önmegismerés, és az új világ megismerés, ez pedig rögtön új közösséget is teremt mindazok között, akik befogadják Jézus Krisztusnak a tanítását. Jézus maga tanításával létrehozza a 12-t. Ebben a 12-ben megjelenik Izrael 12 törzse, megjelenik az új Izrael, az egyház, de megjelenik benne a kiválasztásnak a misztériuma is. Miért pont ő? Miért nem más? Miért éppen ez a 12, és miért nem más? Talán lennének alkalmasabbak is, lettek volna kiválóbbak is. És miért éppen Péter? Jézus nem ismerte, hogy milyen láng lelkű, és mennyire fél, mennyire erőt kell vennie magán, hogy bátor legyen és helytálló legyen? Miért ő? Kiválasztja a 12-t, a kiválasztásnak a titkával találkozunk, és a 12-ben megjelenik az egyház, megjelenik a küldetésének a folytatója, és a föltámadás utáni események értelmezik, segítenek megérteni és jól érteni Jézus személyét, tanítását, művének az egészét. De a föltámadás utáni események alakítják az apostolok lelkét is, végérvényesen, visszavonhatatlanul Péterét is, amikor már csak a szeretetére kíváncsi, és szeretettel válaszol úgy, ahogyan a mai evangéliumban hallottuk. Te Péter vagy, az a szikla, és én erre a sziklára építem egyházamat. Te kapod meg az oldásnak és a kötésnek a hatalmát. Micsoda hatalom és micsoda felelősség. Mert ez nem azt jelenti, hogy kénye kedve szerint mondhat valamit igaznak vagy hazugnak, hanem azt jelenti az oldás és kötés hatalmával, hogy bizonyosan fölismerheted, mi az igaz és mi a helyes, és a te rád bízottakat is ehhez az igazsághoz tudod vezetni. Jézus ismeri Péternek a gyöngeségét, ismeri árulását, ismeri könnyeit, de bátorítja is őt. Megtérvén megerősített testvéreidet. Imádkoztam érted, hogy a gonosz ne tudjon kikérni téged, és ne tudjon ártani neked. Ezek a szentírási szakaszok mind-mind abban erősítenek bennünket, testvérek, hogy itt a teremtés, a megváltás utáni újjáteremtés művével találkozunk Péter apostol személyében és az ő küldetésében. Az apostolok mindig is így tekintettek Péter apostolra, mint a vezetőre, mint akit kiválasztott az Úr, és a többiek irányításának felelősségét is rábízta. És mert Rómában halt meg, Rómában vezette Isten népét, Róma püspökeként, és így lett vértanú, és mert Róma a világ középpontja volt akkori ismereteik szerint, ezért Róma püspöke mindig megkapja a kiválasztás révén ezt az óriási felelősséget. Ő az apostolok között az első. Egyenlők között az első. Nem csak a hatalomban, sokkal inkább a szolgálatban, sokkal inkább az áldozatban, a vezetésnek a terhével és felelősségével. Ezért mondja Pál apostol is megtérésének a történetét elbeszélve, elmentem a fő-fő apostolokhoz, hogy beszámoljak arról, mi történt velem és mit művelt általam Istennek a kegyelme. A főapostol Péter. Mindig Róma tekintélyét keresték, az első századokban is, amikor a dogmatikai viták folytak Jézus Krisztus emberségéről, boldogságos Szűz Mária személyéről, a kegyelemről, a Szent Háromságról. Mit mond Róma? Mit mond Róma püspöke által vezetett püspököknek a testülete? Róma szól, és az ügy befejeződött, alakult ki az azóta szállóigeként emlegetett mondás. Róma locuta, causa finita. Mert ott van az igazság. Mert nála van a bizonyosság. És az egyház így tekint rá, mint vezetőre, mint tekintélyre, mint a bizonyosságnak a megjelenítőjére. Sajátos hatalma és tekintélye van. Ez a sajátos hatalom és tekintély megjelenik a tanításában. Éppen ez a sziklahűség és Istennek a bizonyossága jelenti számunkra azt, hogy az ő tanítása teljes, épp és csorbítatlan. Ezért amikor a pápát hallgatjuk, amikor a pápa tanítását figyeljük, akár ünnepi beszédeiben, ünnepi megnyilatkozásaiban, enciklikáiban, útmutatásaiban, akár a hétről hétre megtartott katekézisekben, mindig ezt a teljes, épp, csorbítatlan igazságot halljuk, és tanítást, az egyház hitét. mert bizonyosak vagyunk, a pokol kapui nem vehetnek erőt rajta. És eznek fényében és ennek összefüggésében értjük és értelmezhetjük a tévedhetetlenségnek a tanítását, dogmáját, amit oly könnyű félremagyarázni és érteni, vagy éppen szimplex módon tekinteni. Éppen ebből az isteni ígéretből következik az, hogy hisszük a pápának a tévedhetetlenségét akkor, amikor a kinyilatkoztatás tekintélyével, mint az egyház feje, hit és erkölcs dolgában szólal meg, és kötelező érvénnyel hirdet ki valamit. Tehát akkor és abban az esetben valósul meg, amikor ezek a feltételek együttesen vannak jelen. És ez számunkra bizonyosság. Jó tudni, jó hallani, jó odafigyelni azokra a dogmákra, azokra a kinyilatkozott igazságokra, amelyek végérvényesen igazak, bár képesek a fejlődésre, képesek arra, hogy még tisztában, még világosabban lássuk, de biztos kiinduló pontból. A Szent Atya, mint minden püspök, megkapja a megszentelésnek a kegyelmét és felelősségét, de egészen sajátos és kiemelt módon. A legfőbb papságot és a legfőbb papságnak a tekintélyét és áldozati jellegét jeleníti meg. A szentségek őrzésében, a szentségek szolgálatában és a kereszt áldozatnak a vállalásában. Minden bizonnyal, kedves testvérek előtt is ismertek és kedvesek lehetnek azok a képek, amely fotókon, képeken a Szent Atya Krisztus keresztjét emeli magasba, vagy szemléli leborulva előtte. Vagy talán azok a képek, amikor a pásztorbot keresztként jelenik meg, egyszerre elirányító, egyszerre óvó és védő, de mindig Krisztust, a megfeszítettet hirdető. Jó tudnunk, hogy a megszentelés művét bizonyossággal képviseli közöttünk a pápa. És ugyancsak a pápa személyében fölfedezhetjük harmadikként a kormányzásnak a feladatát. Krisztus nevében teszi, saját és rendes és közvetlen hatalma van az egész egyházon. Ezért gondoskodik az egyes egyházmegyékről, ezért gondoskodik szerzetes közösségekről, a megszentelt élet intézményeiről, mert neki erre joga van, mert hatalma van, mert megkapja a szolgálatnak a felelősségét és terhét. Kedves testvérek, miben és hogyan ajándék, hogy van pápánk? Hogy részesei lehetünk a pápaság intézményének, hogy pásztorként, kormányzóként, tanítóként tekinthetünk Szent Atyánkra. Mindenképpen az a bizonyosság vezet, hogy megjeleníti az egyetlent, az egységet, megjeleníti a Szentet, az Istennek az egyetlenségét, egységét, és éppen ezért megjeleníti a teljességet is. Ezért is tudjuk egyházunkat egyetemesnek nevezni. Mert az egy, az abszolút egy, az Istenre irányuló egy és egység, az magában hordozza a teljességet is. A maga sokszínűségében, a maga gazdagságában, de mégis egyetlen mi voltában, mert Isten életének vagyunk a részesei. Miben ajándék? Miért jó, hogy van pápánk? Az ő személye, az ő hivatala, tekintélye jelenvalóvá teszi számunkra Istennek az egyetlenségét. Ebből pedig következik egy másik nagy ajándék. Megjelenik a tanításnak az ajándéka. A tanításban is ez az egy, az egyetlenség. Ez pedig rögtön elvezet bennünket az igazsághoz. Milyen jó tudni, testvérek, azt, az a hit, amihez tartozunk, az a hit, amit megvallunk, az biztos. Az nem egy vélekedés. Nem sok embernek az együttes tudása és tapasztalata, hanem igazság. Számunkra a pápa megjeleníti az egyetlen és objektív igazságot, ami megismerhető minden ember számára, és ezért törekednünk is kell a megismerésére. Pápa hivatala személye jelenvalóvá teszi számunkra a tanítás igazságát, a kinyilatkoztatott igazságnak az erejét. Istentől jön. Ő mondja nekünk, ő adja számunkra azért, hogy üdvösségünk legyen, hogy boldog életünk legyen, hogy tudjuk irányítani életünket az élet dolgaiban. Ő szól hozzánk, és a pápa tanításában, személyében, hivatalában ezt a kinyilatkoztatott igazságot látjuk meg. Ugyanakkor a biztonságot is. Ez biztos. Elhangzik az üdvösség tanítása, elhangzik az üdvösség igéje, és bizonyosak lehetünk abban, hogy ez üdvösséget eredményez. Még akkor is, ha néha küzdünk vele, akkor is, ha pusztán csak engedelmességből fogadom el, de elfogadom, mert az egyházam vezetője mondta. Már az engedelmesség megtermi a maga gyümölcsét, hogy belátom-e, hogy megértem-e, lehet. De a hitben elfogadom, és ez már a hitben gazdagodást jelent mindannyiunk számára. Ezért tud nyugalmat, ezért tud békét, ezért tud megnyugvást eredményezni az egyház tanításának az elfogadása. Mert ez nekünk jó, mert életre vezet, mert biztonságot és bizonyosságot ad. És hisszük, ez a tanítás, amit a Szent Atya képvisel, az üdvösségre vezet. Ezt tudjuk a reménységben és a hitnek a cselekedeteiben fölfedezni. Üdvösség, ami azt jelenti számunkra a boldogság. Üdvösség azt jelenti számunkra vágyainknak a beteljesülése. Üdvösség azt jelenti számunkra örök, el nem múló boldogság és öröm. Üdvösség azt jelenti számunkra teljes egészség, gyógyulás betegségeinkből. Üdvösség azt jelenti számunkra tisztaság, gyógyulás és szabadulás a bűneinkből. Üdvösség azt jelenti számunkra, soha nem múlnak el azok a kapcsolataink, amelyek szeretetből születnek, és egymást az áldozatban hordozzák. Az üdvösség azt jelenti, amire a szívünk vágyakozik. És a tanításban, az egyház vezetőjének, a pápának a személyében ezt az üdvösséges tanítást ismerhetjük fel. Miben ajándék? Ajándék az emberi törékenységnek a megjelenítésében is. Mert nem veszi el emberségünket. Nem fedi le, hanem egyszerűen átjárja. Megvilágosítja. Marad a törékeny emberi test, maradnak az emberi gondolatok, de benne, bennünk az Isten szent lelke működik. Új lendülettel, új ötletekkel, új elhatározásokkal életünk megjobbítására vonatkozóan, a szeretet gyakorlására vonatkozóan, mert Isten szent lelke van bennünk. Isten szent lelke Szentatyánkban bizonyosan ott van, lefoglalva magának őt, ezért jó, hogy van pápánk. Örülünk a pápaság intézményének és a pápa személyének, mert egyfajta együvé tartozás jelenik meg. Oda tartozunk, hozzá, Isten népéhez. Miért örül a világ minden pontjáról érkező zarándok, amikor a Szent Péter térre érkezik, és üdvözölheti a pápát? Mert valahogyan kifejezi az ő zarándoklásának, úti céljának, a célba találásnak az örömét is. együvé tartozunk. És akkor már nem számít, ki melyik országból jött, melyik földrészről, milyen a bőre színe, milyen tapasztalata van életről, halálról, bűnről, küzdelemről. Örülünk, mert testvére találunk benne. Kedves testvérek, miért jó, hogy van pápánk, és mit köszönhetünk meg 16. Benedek pápának? Még három gondolatot szeretnék kiemelni a három enciklikájával kapcsolatban. Elsőként pápaságát követően nem sokkal az Istenről, a szerető Istenről és a szeretet Istenéről adott ki tanítást. Deus caritas est. Isten a szeretet. Mint egy jellegezve és aláhúzva, hangsúlyozva azt, Istent csak szeretettel ismerhetjük fel. Isten hívó szavára, szeretetére csak a szeretet lehet a teljes és megfelelő válasz. Istennek nem egy tulajdonsága a szeretet, sok minden más mellett, hanem a szeretet irgalmas, a szeretet igazságos, a szeretet jó, hűséges. Mindent csak a szeretetben, a megküzdött, a halálig vállalt szeretetben érthetünk meg. Tanít bennünket Szent Atyánk, mint ahogyan azt is, keresztény létünk kezdetén nem egy etikai döntés, nem egy ideológiai elhatározás van, hanem egy személyes találkozás a názáreti Jézus Krisztussal. Hitévében keressük, kutassuk, hol van a találkozásunknak a tapasztalata ezzel a názáreti Jézus Krisztussal, hogy fölismerhessük őt, a szerető Istent. Második enciklikája a keresztény reményről szól, Spes Salvi. A remény üdvözít. Hivatástok az üdvösségre, reménységre szól. Ezt kapjuk a keresztény hitben. Nem csak egyszerűen, sőt messze nem valamiféle jobb létet, valami boldogulási szabályt az életben, nem egy keresztet kerülő, elkerülő életviteli útmutatást, hanem éppen a keresztre mutat rá, a kereszt a mi reménységünk, Jézus Krisztusnak a keresztje. És akkor, amikor merek leborulni előtte, és a nagybőti idő kiválóan alkalmas erre, leborulok Krisztus keresztje előtt, elismerem gyengeségemet, de kifejezem alázatomat, és kifejezem, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által váltottad meg a világot, megváltottál engem. Nincs más reménye és esélye az embernek, csak Krisztus keresztje. Mégpedig az érthetetlen, az értelmezhetetlen kereszt. Harmadik enciklikája pedig a szeretet és az igazság összefüggéséről beszél. Caritas in veritate. Szeretet az igazságban. Fölhívja a keresztény lét azon tapasztalatára a figyelmet. A szeretet nem pusztán valami érzelmi megközelítés, nem pusztán egyfajta érzelmi töltet, ami ideig, óráig szól, hanem alapvetően és lényegileg az igazságra irányul, és az igazságból forrásodik. Hányszor szenvedünk attól, nem tudunk jól szeretni. Ki mondja meg nekünk, mi a jó szeretet? Mikor szeretek jól? Mikor szeretem jól a házastársamat? Szülő mikor szereti jól a gyermekét? Mikor vagyok szeretettel teli a szüleimmel kapcsolatban? És rámutat az ő tanításában, akkor, amikor műveled az igazságot, amikor munkása vagy az igazságnak, amikor az igazságért teszel, cselekszel, kiállsz az igazságért, nem csak a magadért, hanem leginkább az elhagyottakért, a szegényekért, a társadalom peremén élőkért, élők igazságáért, akikért nem áll ki senki sem. És amikor nem az igazsághoz szabjuk a cselekedeteinket, biztosak lehetünk benne, nem szeretünk jól. Tudjuk, hírét vettük, hogy Szent Atyánk dolgozott a következő enciklikáján is, ami a hitről szól. Reménykedjünk abban, hogy talán nem pápai tekintéllyel, de az ő tanítói gondolatával, tanítói bölcsességével megjelenhet ez az írás is, ismerői lehetünk, és a három isteni erény, hit, remény, szeretet útmutatója lesz számunkra. Miért jó, hogy van pápánk? Van bizonyosságunk, van eligazodási pont, van emberi törékenységnek egy megtapasztalt kifejezője, de a kegyelemnek az erejét is felfedezhetjük. Ne féljünk tehát, ne essünk kétségbe, nem csak ezekben az órákban, hanem akkor sem, amikor egyházunkat támadás éri, akkor sem, amikor nem is gondoljuk, hogy milyen módon, vagy milyen közeli módon érinthetnek bennünket ezek. De bizakodjunk abban, hogy aki meghívott bennünket, ő hűséges, és aki meghívott bennünket, megadja az erőt ahhoz, hogy helyt tudjunk állni, tudjuk a szeretet cselekedeteit gyakorolni, legyünk az igazságnak a munkásai, és ne veszítsük el sosem reménységünket, mely Krisztusnak az üdvössége. Kedves testvérek, most pedig néhány perc múlva leborulunk, és csöndben egy-egy elmélkedést hallgatva imádkozunk az oltári szentség előtt. Krisztus itt van, Krisztus erősít bennünket. Krisztus kívánja, hogy ebben az órában virrasszunk, hordozza a keresztjét, és mint máskor is, most még inkább szüksége van, hogy virrasszunk vele az egyházzal, az egyház képviselőivel, és már most virrasszunk azzal a pápával, akit a Szentlélek bölcsessége és mennyei atyánk szerető jósága már kiválasztott, és Krisztus földi helytartójává tett mindannyiunk számára. Imádkozzunk buzgón, és vigyünk magunkba, szívünkben ennek az estének és ennek a megrendítő órának a tapasztalatát mindannyian. Amen.